Kedves gyülekezet, Isten igéjét olvasom Mózes első könyvéből, a 6. és a 7. versből válogatott ige szakaszokat. Noénak ez a története. Noé igaz ember volt, fedhetetlen a maga nemzedékében, az Istennel járt Noé. Noé 3 fiút nemzett, Sémet, Hámot és Jefetet. A föld pedig egyre romlottabb lett az Isten színe előtt, és megtelt a föld erőszakossággal. És látta Isten, mennyire megromlott a föld, mert minden ember rossz útra tért a földön. Akkor ezt mondta Isten Noénak, elhatároztam, hogy véget vetek minden élőlénynek, mert megtelt erőszakossággal miattuk a föld. Elpusztítom hát őket a földdel együtt. Veled azonban szövetségre lépek. Menj be a bárkádba, fiaddal, feleségeddel és fiaid feleségeivel együtt. És vigyél be a bárkába minden élőlényből, mindenből kettőt-kettőt, hogy életben maradjanak veled együtt, hímek és nőstények legyenek. A víz egyre áradt, és növekedett a földön, úgyhogy a bárka a víz színén úszott. A víz egyre erősebben áradt a földön, és elborította a legmagasabb hegyeket is mindenütt az ég alatt. Sőt, még 15 könyöknyit áradt a víz azután is, hogy elborította a hegyeket, elpusztult minden élő lény, amely a földön mozgott, madár, jószág és vadállat, a földön nyüzsgő minden egyéb élő lény és minden ember. Minden meghalt, aminek orrában az élet lehelete volt, és ami a földön élt. Isten azonban nem feledkezett meg Noéról, sem azokról a vadállatokról és jószágokról, amelyek vele voltak a bárkában. Szelet bocsátott Isten a földre, és a víz apadni kezdett. Kijött hát Noé fiaival, feleségével és fiainak feleségével együtt. Azután oltárt épített Noé az Úrnak, amikor az Úr megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az Úr. Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva. És nem írtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem. Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Kedves testvérek, először egy köszönettel tartozom, mert azzal, hogy ezzel a szolgálattal behívtak egy sorozatba, ami ugye a szövetségről szól szeptember eleje óta, azzal nagyon nagyot gazdagodott ez az időszaka az életemnek, ugyanis én Veszprémből Pápára ingázok, ott az ottani teológián tanítok, és pont egy gazdagréti igehirdetés hosszúságú az út. Úgyhogy míg én Veszprémből elmegyek Pápára, meg Pápáról hazamegyek Veszprémbe, akkor a mobiltelefonomra, milyen jók ezek az okos eszközök, letöltött igehirdetéseket így végig hallgathattam, és hát valami hatalmas gazdagság tárult föl az itt szolgáló pásztorok és lelkészeknek a teológiai és lelki munkálkodásából, úgyhogy ezt először itt szeretném megköszönni, és hát ebbe a sorozatba beilleszkedni és bekapcsolódni, ugyanis Noé szövetségének, a Noéval kötött szövetségnek a feldolgozására kértek föl ebben a szolgálatban. Úgy gondolom, hogy Noé története talán a egyik legismertebb bibliai történet. Azok is ismerik, akik egyáltalán nem járnak és nem is kapcsolódnak se a kereszténységbe, se a gyülekezetekhez, nem jártak hittanórára és gyerekisten tiszteletre, hiszen ha máskor nem, legalább irodalom órán találkoznak az özönvíz történetével, párhuzamba állítva Gilgames eposznak a 11. fejezetével. Tehát azért kulturális kincsként hordozzuk magunkban a Noé szövetségét, és még azok is lájkolják a Facebookon megjelenő kis fotókat és vicces történeteket Noéval és az özönvízzel kapcsolatosan, akik nem ismerik igazából. De mivel mi is nagyon jól ismerjük, és nagyon sokszor találkoztunk vele, ezért gyakran olyan gyorsan túllépünk rajta, úgy, mint a teremtés történetem, meg a karácsonyi történetem, meg van egy-két ilyen történet, amin vagy nehezen szólít meg. Úgyhogy érdemes úgy felidézni, hogy mi hogyan találkoztunk vele, mikor, milyen érzések vannak bennünk, milyen képeket hordozunk magunkba, ezek gyerekkori képek, vagy felnőttként hordozzuk ezeket magunkba, hova kapcsolnak be ezek minket. Bennem talán a legfrissebb ilyen Noé történetével kapcsolatos átélés, amikor a gyermekeim Jutka mamája, anyósom, elővett még a férjem gyerekkorából származó holland nyelvű gyerekkönyvet, hogy hát azt elkezdi olvasni a gyerekeinknek, mert hát még a férjemnek, meg a testvéreinek is abból tanította meg az állatokat, mert ez Noé történetéről szól. És tényleg ilyen nagyon cuki rajzok vannak benne kettesével az állatok, és akkor úgy meg lehet tanítani a lapozgatás közben a gyerekeknek az állatok neveit, és hát az én gyerekeim is nagyon lelkesen forgatták és tanulták, hogy melyik állat mit mond, hogy hívják, és ez úgy ilyen közkincsé vált a családban ez a kis holland mesekönyv, bibliai mesekönyv, és egyik alkalomban, amikor én is úgy elkezdtem lapozni és úgy mesélni a gyerekeknek anyósoméknál, teljesen megdöbbentem, mert hogy ebben van egy olyan oldal, ami nagyon nagy részletességgel ábrázolja az özönvizet és a bárka körül kialakuló pusztulást. Hát nagyon érdekesem, úgyhogy ezen annyira nem akadtak fönn a gyerekek, úgy lapoztak egyet és keresték a cuki állatokat, de hogy az özönvíz története és a bárka fölött megjelenő szivárvány, amit mi nagyon szeretünk, és nagyon érdekes, hogy a mostani mesekönyvek, most belenéztem egy-kettő ilyen gyerekbibliai könyvbe, a bibliás könyvesboltba, ott meg valahogy ez kimarad, tehát ez a pusztítás úgy kicsit így elfedjük, és sokkal inkább ez a szivárvány, már lecsendesült víz, meg a bárka, pedig hát itt egy kataklizmáról, és egy világméretű pusztulásról van szó, és innen indul ez a szövetség történet. Talán azt mondod, hogy jó, de mi már mégiscsak a szivárványnak a túloldalán élünk. De hát, hogy a lekcióba felolvasott igék, azok a Róma beliekhez szólnak. Az egy új szövetségi történet. A Burmába lévő képek, azok pedig mai történetek. Megtelt a föld erőszakossággal, és ez a jelenlegi valósága is az életünknek. Úgyhogy úgy gondolom, hogy fontos, hogy komolyan vegyük Noé történetét, mert ez nem egy régi, ennye-bennye, sok tanulsággal rendelkező történet, hanem ez egy lehetőség arra, hogy a mai Isten tiszteleten ránézzünk a Noé szövetségében lévő Isten és ember szövetségéből adódó lehetőségre, az erőszakosság valósága és következményei között. Mert hogy ez van, de ez a szövetség is van és szól. És hogy érintsenek ezek a tények, ezek a valóságok minket, legyünk mi az erőszakosság oldalán, vagy legyünk mi a következményeinek az oldalán, vagy éppen csak a hírekből értesüljünk róla. Az első üzenet, amit szeretnék kiemelni az ige alapján, az egy kedves, szerintem nagyon jól ismert, sok helyen ismert dicsőítő éneknek a sora, ami nagyon jól összefoglalja a Noé szövetségnek a legfontosabb üzenetét, az Úr jósága, hogy még élünk a földön. Az Úr jósága, hogy még élünk a földön. Az előttünk lévő szövetségben ugye ez így hangzik, amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Szoktuk mondani, hogy Isten felhozza napját jókra és gonoszokra. Az Úr jósága, hogy élünk a földön. Úgy gondolom, hogy Istennek ez a szövetséges elköteleződése itt, a Noé történetben, az élet mellett, az ugyanakkor nem csak előrefele egy biztatás, meg egy vigasztalás, meg egy bátorítás, hogy az Úr jóságából élünk, és felhozza napját ebben az erőszakos világban is, meg erőszakossággal megtelt világban is felhozza napját, és Isten az élet Istene. De visszafele is, úgymond a Noé történetre nézve is, sok mindent megvilágíthat, talán egy új nézőpontból. Ugyanis ez a kijelentése Istennek az ő lényéről, lényegéről szól. Arról, hogy ő az élet Istene. Ő nem tudott megmaradni önmagában, ezért történt a teremtés is. A teremtés is azért történt meg, mert árad belőle az élet. Ez úgymond az élet, ez az áradás, ez a keret, és amit a tartalommal, amivel feltölti, az pedig a szeretete, az ő szeretete. Nem tartja magánál az életet, meg önmagát, hanem ezt tovább adja. És ebből van a teremtett világ is, és a mi életünk is. Ugyanakkor ez a történet, és talán ami miatt távol tartjuk magunktól azt az oldalt, ahol ott pusztulnak a bárka körül az élő lények, és mi is lapozunk egyet a gyerekbibliában, vagy a mesekönyvben, hogy ezzel ellentmondani látszik ez a kép, hogy fogja magát Isten, és mindent elpusztít a világon. Nagyon elidegenítő, nem? Így az Isten kapcsolatunkban az a kép, hogy Isten egy olyan Isten, aki egyszer csak gondolja magát, megbánja ezt az egészet, és mindent eltöröl egy mozdulattal. És mi abban a világban, ahol ugye gátakat építünk, folyókat állítunk meg, meg terelünk el, meg vízturbinákat hozunk létre, valahol úgy olyan szomorú ez a kép, hogy hát Isten is egy ilyen vizekkel játszadozó Isten, aki itt fogja magát, és lesöpöl minden életet. Míg azzal együtt is, hogy közben ott van Noé és családja, akit átment az új életre. Meg hát jönnek az állatvédők, akik ugye mind ott belehaltak az özönvízbe. Az emberi meg állati jogokat védők, igaz? Hát milyen Isten ez, aki az állati meg emberek jogaira nem volt tekintettel, itt mindent elpusztított. Úgyhogy szeretném, hogyha kicsit nézőpontot váltanánk, és megértenénk, vagy jobban értenénk a Bibliának ezt a képi világát. Mert hogy a Biblia történetekkel és szimbólumokkal tud beszélni Istenről, és olyan módon, ahogyan mi gondolkodunk róla, de most egy kicsit ne az Isten oldaláról nézzünk rá ez az önvíz történetére, hanem ereszkedjünk le a földre, hogy mi történt ott és akkor, meg mi történik most a földön. Az történt, hogy a teremtésben meghatározott rend, az a keret, az a törvényszerűség, amit Isten beleteremtett a fizikai valóságába ennek a világnak, a biológiai, ugye bioszférába ennek a világnak, és az embernek a kapcsolati világába, mint rendszerbe, ugye az is egy nagy egység, az embereknek a kapcsolatai, a közösségek, amiket ő beleteremtett, egyensúlyként, természeti és kapcsolat, ugye rendszerszemléletet most már ismerjük, rendszerszemléleti egyensúlyként, az megbomlott. Az ember erőszakossága miatt megbomlott. Megszűnik az a rend, ami fenntartja, úgymond azt a teremtett világot, amit Isten kiemelt a káoszból, kiemelt a tohu-vabohuból, az ő törvényei, és az ő rendje által. Azt is mondhatnánk, hogy az özönvíz, a felfordulás igazából egy gátszakadás. egy gátszakadás, ami a szövetséget megtörő ember tettének a következménye, ki nem tisztelte a határokat, azokat a gátakat, amivel Isten minket véd, meg a teremtett világot védi, meg a természetet védi, meg a kapcsolatainkat, meg a közösségeinket védi. Egy gátszakadás, amit eláraszt a káosz. Rá tudunk-e így tekinteni az özönvízre? Mert hogy a bibliai történet nagyon antropomorfon beszél, és az emberi kultúrának volt olyan időszak, amikor ennyire antropomorfon beszélt Istenről, és itt vannak ezek a bizonságtételek a Bibliában is, és az ember életének is van ilyen időszaka, ugye a kisgyerekek, és mikor így készültem, akkor eszembe is jutott egy történet, hogy egyszer az egyik gyerekünk így bejött a szobába, és azt mondja, anya, én most megtértem, Isten olyan hatalmas. És akkor nézek rá, de ez így a hétköznapok sodrába egyszer csak. És akkor mondom neki, hogy de hát, hogy miben élted meg, hogy Isten olyan hatalmas? Hát, hogy ott álltam a fürdőszobába, és nem tudtam elzárni a csapot, mert így be van ragadva a csavar, és kértem Istent, hogy zárjuk el a csapot, és elzárta a csapot. Tehát egy kisgyerek, aki ilyenekben, hát mennyire gyermetek történet, nem? De hát ő így tud elmondani, hogy valamit megélt Istenből, valamit megélt abból az erőből, bátorságból, egy probléma legyőzéséből, amiben ő nem egyedül élte meg magát. Hát a Biblia meg így tud beszélni a haragvó Istenről, meg így tud beszélni az özönvízről. De ugyanakkor annak a kultúrának a nyelvezetébe is benne van egy olyan szimbolika, amit már a teremtés történetben megtalálunk, és az ókori népeknél nagyon elterjedt, és a Noé történetében is megtaláljuk ezt a szimbolikát, hogy Istennek a teremtése, a rend teremtése, az valójában a káoszban lévő, uralkodó vizek közötti rend teremtés. Ezt olvassuk a teremtésnek a második napjánál. Azután ezt mondta Isten, legyen boltozat a vizek között, hogy elválassza egymástól a vizeket. Megalkotta tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt levő vizeket a boltozat felett levő vizektől. És úgy történt. Azután elnevezte Isten a boltozatot égnek, így lett este és lett reggel, második nap. Mondhatni, Isten az özönvízből hozta ki ezt a világot, az ő rendjével. Az özönvízből hozta ki ezt a világot. És a vizek kontroll nélküli áradása fejezi ki azt az erőszakosságot, ami az Isten teremtett rendje nélkül eluralkodik a földön, vissza a káoszba. Mi 21. századi emberek talán sokkal jobban rálátunk erre az ökológiai válság miatt. Komoly kérdéseket vet föl az ember felelősségére nézve, és nekünk, keresztényeknek a Noé történet, ezeket a híreket hallva, újabb és újabb ilyen negatív utópiákat, hogy mikor, milyen vizek, mit fognak majd elárasztani, ugye a gleccserek és a jég olvadása közepette, hogyan fognak átalakulni itt a különféle égtájak, égövek. Ezeket hallgatva egy nagyon nagy evangélium, itt a Noé szövetsége, hogy mi ismerjük azt az Istent, akinek így is nevezett teológia, hogy egy általános kegyelme van ezen a világon, amit itt a Noé szövetségben nyilvánít ki, és mondja ki, hogy amíg csak föld lesz, amíg föld lesz, nem szűnik meg a vetés és a zaratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. De ez nem természetes, és ebben nem egyedül az ember vesz részt a jó vagy a rossz jelenlétével, hanem Isten is ott van ennek a túloldalán. És ez egy nagyon fontos üzenet, hogy az Úr jósága, hogy élünk a földön, és ez egy hálaadás, és öröm, és bizalom, és bátorság kell bennünk legyen, hogy tudjunk élni ebben a világban, ahol rálátunk ilyen globális problémákra, hogy Isten éltet bennünket, ő kihozott minket az özönvízből, és megtart ebben a nagy áradásban, és van bárka, ami átvisz az özönvízen, és átvisz a nagyon sokféle áradáson. Most más áradás van, mint Noé idejében. Ugyanakkor a szövetség másik oldalán ott van egy felelősséggel felruházott ember. Tehát Noét nem úgy menti át a bárkában, hogy akkor átmenti, és de jó, kistött a nap, szép a szivárvány, hanem őt egy szövetséges létre menti át. Mert hogy az ember van a szövetség túloldalán, akit Isten képmására teremtett a teremtő, hogy képviselje törvényeit és igazságát ezen a földön. És ugye ez az, amire újból és újból visszatér ez a sorozat, erre a felelősségre és a mandátumra. És én szeretném, hogyha egy kicsit a természettel kapcsolatban, meg a teremtettségünkkel kapcsolatosan néznénk rá erre a szövetségi feladatunkra, erre a szövetségre. Így hangzik maga a szövetség, amit Noéval köt Isten a 9. fejezetből. Isten megáldotta Noét és fiait, és ezt mondta nekik. Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Féljen és rettegjen tőletek minden földi állat és minden égi madár. Kezetekbe adom őket minden földi csúszómászóval és a tenger minden halával együtt. Minden, ami csak él és mozog, legyen a ti eledeletek. Nektek adom mindezt épp úgy, mint a zöld növényt. Íme szövetségre lépek veletek és utódaitokkal, meg minden élőlénnyel, amely veletek van. Ez lesz a jele a szövetségnek, amelyet most szerzek veletek, és minden élőlénnyel, amely veletek van, minden nemzedékkel örökké, szivárványívemet helyezem a felhőkre. Az lesz a jele a szövetségnek, amelyet most a földdel megkötök. Mi történik? Valójában az történik, hogy az ember a teremtéssel beleszületik egy rendbe, egy teremtettségi rendbe. Erről szólt az előző prédikáció, a teremtésről. Az olyan kicsit, amikor egy gyerek ilyen öntudatlanul beleszületik egy családba. Hát ő nem tudja, hogy családba született bele, hanem csak úgy beleszületik. És aztán ahogy nő, így öntudatára ébred, és akkor így ő így kitalálja, hogy ő abba hogy szeretne részt venni, meg jelen lenni, és akkor jönnek a szülők, és elmondják, hogy a mi családunk, nem beszél csúnyán, a mi családunk együtt étkezik. Sőt, előtte imádkozunk, mielőtt elkezdjük enni az ételt. Tehát így szépen beletanítjuk a gyereket abba, amiben ő amúgy beleszületett öntudatlanul, és úgymond újabb és újabb szövetségkötés történik, mert hogy így újból és újból tisztázzuk számára, hogy mit jelent a mi családunknak a szövetsége. És amúgy valami ilyesmi történik az emberrel is, és majd itt a következő hetekben mindig egy újabb tisztázó kör jön, hogy mit is jelent ez a szövetség, amit a teremtésben létrehozott Isten. Ugye Ábrahámmal is, aztán megy majd tovább a sorozat, Dáviddal, egészen el Krisztusig, az új szövetségig, és mindig egy újabb téma kerül oda az asztalra, hogy mit jelent az, hogy Isten és ember szövetségben van. És itt azt látjuk, hogy a teremtettségi rendet próbálja Isten képviselni. Isten képűnek teremtettelek, azért, hogy töltsétek be a földet, népesítsétek be a földet, és hogy éljetek a világ gazdagságával, éljetek belőle, de úgy, hogy vigyáztok rá, hogy jó gazdák vagytok, hogy jó sáfárok vagytok. Ezt jelenti a szövetség, amire életre hívtalak benneteket. És úgy gondolom, hogy eleve itt egy ilyen közegben, gazdag réten napi híreket követjük, gondolkodunk a társadalomról, a világról. Nem arra van szükség, hogy most egy újabb ilyen propaganda beszéd hangozzon el most a szószékről a szenvedő bolygóért, mert tudjuk, hogy nagyon komoly ökológiai krízis van, és ez az ige fölhívja erre a figyelmet, és nagyon sok felkiáltó jelet tesz mögé, hogy mit kaptunk Istentől, és vigyázzunk erre. Nagyon érdekes, a házi csoportok talán beszélgettek róla, hogy mi a különbség, szinte az egyedüli különbség a teremtés meg az itt kötött szövetség között, hogy az állatokat is odaadja eledelül. És ugye az ökológiai krízisnek most az egyik nagy felkiáltó jele, hogy jelenleg a legnagyobb terheltséget nem is az ipar, hanem a húsfogyasztás adja. Az ipari húsfogyasztás adja az emberiségnek, mert ilyen, ekkora népesség, amekkora a Föld, ilyen mennyiségű húsfogyasztást, ugye ez most már iparilag megy, na, hogyha csak azt tennénk, ami természetesen jön létre, akkor nem lenne ennyi hús az asztalunkon, főleg nekünk nyugat-európai embereknek. És hogyha mindenki vega lenne, akkor valami hatalmas nagy felszabadítást élne meg a földbolygó. De én mégis szeretném, hogyha kicsit más oldalról tekintenénk rá erre az üzenetre, mert nekünk, keresztényeknek, én úgy gondolom, hogy egy másik aspektusból világítja meg a bolygót, és igen, a szenvedő bolygót ez az ige. Ez pedig az, hogy valami olyanról tud, amit mi nyugat-európai emberek és urbánus, veszprémi vagy gazdagréti családok már nagyon nehezen élünk meg és elfelejtettünk, hogy Noé együtt utazott a bárkában az állatokkal. Nem egy külön ilyen külön vontatott hajón, vagy nem tudom én, hogy menekültek meg az állatok, hanem együtt. És most kicsit menjünk vissza abba a gyerekbiblia könyvbe, és kicsit képzeljük el ezt a képet. Testmelegben, ölmelegben együtt utazik állat és ember sokáig. Szőrösek, tollasok, hangosak, büdösek, anyagcserét folytatok, etetni kell, trágyázni kell. Igaz, milyen távol vannak tőlünk ezek a képek? Annyira, hogy igazából a mai emberből ez leginkább így az undort hozza ki ez a kép, hogy igazán belegondol. Pedig nagyon szépen kifejezi ez a kép az ember és a teremtett világ és az állatoknak az összefonódását ebben a szövetségben. Elválaszthatatlan összefonódását ebben a szövetségben. Talán az egyik legplasztikusabb példa erre, amire szerintem Isten hív bennünket ezzel a képpel, amit a falusi emberek meg tudtak élni, és én még megélhettem Parajdon a családomban, származási családomban Erdélyben, hogy egyik nap még simogatjuk azt a bárányt, másik nap meg megesszük, mert húsvét van. Tehát ugye ez nem azt jelenti, hogy nem vagyunk kapcsolatban az állatokkal, vagy ha kapcsolatban vagyunk, akkor az meg csak házi állat lehet, vagy már mint úgy, hogy egy házi kedvenc, ahogyan mi tartjuk az állatokat, hanem egy összefonódásban élünk, és Isten rendje az, hogy egymásból táplálkozunk, egymás életéből élünk. Ez a teremtett világ rendje. A növényekből az állatok, mi a növényekből az állatok, meg az állatokból, a bioszféra belőlünk, amikor így visszamegyünk, de most egy kicsit váltsunk, és gondoljunk a családokra, gondoljunk az emberi közösségekre. Egy nő csak úgy tud gyermeket adni erre a világra, ha egy férfi által nemződik az a gyermek, az ő aktusuk, az ő kapcsolatuk által, férfi és nő egymásra utalva. Egy gyerek csak az édesanyja méhéből tud születni, gyerek és anya egymásra utalva. Csak az édesanyának a testéből tud táplálkozni. Egymásra vagyunk utalva, egymásból élünk. És ha majd öregek leszünk, akkor a gyerekeink tudnak majd gondoskodni rólunk, pelenkázni, meg majd eltemetni. Meg fogni a kezünket a halálos ágyunkon. Ennyire össze vagyunk, fonódva, testileg, fizikailag vagyunk egymáshoz, úgymond kötve, fonódva. Emlékszem, amikor egyetemisták voltunk, és a férjem elkezdett udvarolni, és tudta, hogy nagyon szeretem a táncot, sokat táncoltam, elvitt egy táncelőadásra. Az volt a cím, hogy románc. Gondolta, hogy hát ez valami nagyon szerelmes dolog lesz. És elvitt egy ilyen kis műhelynek a performanszára. Nagyon durva volt. Arról szólt az előadás, hogy az arról, amiről az igénk, hogy az ember elhagyta a természetes érintkezést. És így lejátszotta ezt a deviáns formáiba fordulását az ember és, tehát a nő és a férfi kapcsolatának, meg a szexualitásnak. És akkor elkezdődött ugye egy ilyen édeni állapotból, és a végén már gépek voltak csak. Szörnyű volt, és mindez táncba is nagyon-nagyon erősen megrendítő volt. De hát, hogy ennyire távolodunk el egymástól. Ugye gyermekeink a túlsó folyosón vannak, amikor megszületnek, és nem mellettünk az ágyon, ezért küzdeni kell a Nyugat-Európában, hogy ott legyen ölmelegben az a gyerek, aki megszületett, és ne vigyék el egyből, és a halottaink is a kórházban az intenzív osztályon halnak, meg is mert csukott koporsóval ravatalozunk, és nem otthon, hanem egy külön elkülönített térben. Noé testközelben együtt utazik a családjával és az állatokkal. És a bárkából kijöve, ezt már nem olvastam fel, szőlőt telepít. Nagyon szépen benne van ez az együtt lélegzés a teremtéssel, ez az együtt élés, az érintés és az érintődés. Ahogy a nő, ő gondozza ott a szőlőit, meg kiengedi az állatokat ebből a testközelbe, és megint úgy gazdája lesz a földnek. És mindez egy elköteleződött kapcsolatban. Hogyan tudjuk ezt megélni? Meg tudjuk-e élni? Ez a Noé szövetség nagy kérdése, a mi életünkre nézve. Hogy mit tudunk ebből megélni mi? 21. századi urbánus egymástól és az állatoktól és a teremtett világtól elidegenedett emberek. Korszakos és strukturális bűnnek nevezi a teológia azokat a bűnöket, amibe úgymond beleszületünk. Mert beleszülettünk ebbe a rendszerbe. A rómabeli levélben van ugyancsak az az ige, ami nagyon sokszor megszólít, hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajudik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek zsengéjét kapták. Mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Amikor az Isten és ember szövetségére gondolunk, akkor nagyon sokszor ezt egy ilyen individuális kapcsolatban értelmezzük, hogy akkor én mennyire vagyok a szövetség része, van-e üdvbizonyosságom, üdvösségem, rendben vagyok-e Istennel. Az egész világgal kötött szövetség, a Noé szövetsége fölhívja a figyelmet, hogy ez a szövetség egy rendszer. És több, mint a gyülekezetünk, meg az egyházunk, az egész teremtett világ, az egész bioszféra részese ennek a szövetségnek, és annak is, ahogyan a bűn van, és elhatalmasodik az emberben és az ember által a földön. Noé szövetsége az általános kegyelmet tárja elénk, hogy Isten mindeközben, minden erőszakosság közben, a mostani áradások és özönvizek és káoszokon keresztül átmenti az életet a bárkában lévőkkel, a szövetségben lévőkkel. Ez az általános kegyelem. De itt a végén mindenképp szólnunk kell arról, hogy mi ismerjük a Krisztusban eljött kegyelmet is. A Krisztusban eljött kegyelmet, ami még egy plusz evangéliumot hozzátesz mindahhoz az állapothoz, abbahoz az elidegenedett állapothoz, ahogyan élünk a természettel, vagy akár egymás testével, egymás családjaival, ahogyan vagyunk kapcsolatban, hogy nem csak az ökológiai, meg egyre nyomasztóbb krízis, meg kapcsolati krízis egyetemes, hanem Krisztus váltsága is globális. Krisztus válsága is globális. És ez nagyon több helyen megjelenik a páli teológiában, az Új Szövetségben, meg Péternél is. Üdvösségünk reménységre szól, az új teremtés reménységére, mert az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik. Ez a nagy evangéliuma a mi számunkra, az özönvíznek, hogy bár most is van özönvíz, most is van erőszakosság, most is tele a föld velünk, vele, kérdés, hogy mi ebben mennyire vagyunk felelősek, hogyan tudunk ennek ellenébe szövetségre lépni, szövetségben élni, a bárkában élni, testközelben egymással, testközelben a teremtett világgal, az állatok, és ezeket nagyon sok kreatív mód van, olyan jó volt hallani, hogy pont most volt a kertrendezés a gyülekezetben. Hát ez például az egyik, ahogyan a gyülekezet kertjét gondozzuk, és metszük, és rendezzük, és őrizzük. Vagy ahogyan mi például befogadtunk egy kutyát, ez nekem egy nagyon nehéz lépés volt, bevallom őszintén, tehát nekem ezek a szőrös állatok, bevallom, hogy én is az elidegenedettek csoportjához tartozom. De hát, hogy annyi mindenre megtanított minket azóta ez a kutyus, a kislányom miatt fogadtuk be, de hát, hogy rengeteget beszél Istenről, meg az ő kegyelméről, meg az evangéliumról. Egy kutya a teremtett világon keresztül is tud Isten beszélni nagyon-nagyon sok mindenről. Hogyan tudjuk megélni ezt a szövetséget, és hogyan tudunk reménykedni, bízni, és bátran járni ebben a világban, mert ismerjük az ígéretet. De az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik. Ezért tehát, szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. Ezért van szükségünk a szövetség megújításra újból és újból. Tisztának és fedhetetlennek lenni a bibliai nyelvezetben, Nem ezt a morális, ilyen kényszeres tisztaságra törekvést tudjuk lélektanból, hogy ez ilyen betegessé meg kényszeressé válhat, mert megéljük újból és újból a töredékességünket, megéljük azt, ahogy a világgal is bűn alá vagyunk rekesztve egy társadalom bűnei miatt, meg a közegek, meg a rendszerek miatt. Ez a tisztaság és ez a fedhetetlenség, ez az Istenhez tartozás, az Istennek elkülönített tisztaság és fedhetetlenség, mire újból és újból oda kell szánjuk magunkat. A lényeg, hogy lélegezzünk együtt a teremtett világgal, növényekkel, állatokkal, egymással, vállaljuk együtt ebben az összefonódásban, ebben az egymásra utaltságban egyrészt a sorsközösséget is, a felelősséget is, amit én ebben a két szóban találtam meg, hogy érintsünk és érintődjünk, és mindezt az evangélium örömhírében. Amen.
Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy a mélységnél nagyobb a kegyelmed. Köszönjük, hogy ma Noé történetén keresztül mind a kettőt megmutattad nekünk, hogy beletekinthettünk a vizek mélységeibe, a káoszba, amit a bűneink okoznak, az engedetlenségünk, a határátlépéseink, a lázadásunk, az elégedetlenségünk, a kényelmességünk, lustaságunk, vagy csak egyszerűen az, hogy félünk a felelősségtől, amit ránk bízol. Hogy újra és újra áthágjuk azokat a határokat, amelyek éppen minket, az életet védenének. Köszönjük, hogy méltatsz arra minket, és elég erősnek és felnőttnek tekintesz minket ebben a szövetségben, hogy kemény eledellel is tápláljál minket, hogy nem csak a szépet és a jót, a simogatót, hanem a haragvó oldaladat is megmutattad, hiszen ez a harag is a te féltő szeretetedből fakad, hogy féltesz minket ettől a káosztól. Köszönjük, hogy a mélységnél nagyobb a kegyelmed, hogy megélhettük és megélhetjük újra és újra életünk mélységei közepette, hogy te bárka vagy, hogy amikor mi kevesek vagyunk, amikor az erőnk elfogy, akkor te mégis megtartasz minket és átviszel az áradaton. És köszönjük neked, Uram, hogy nem ugyanúgy lépünk ki a bárkából, ahogy beléptünk. Mert talán kétségbeesésünkbe, talán félelmünkbe lépünk be, beléd kapaszkodva, de úgy lépünk ki belőle, mint szövetséges társ. Köszönjük neked, Uram, hogy te bízol bennünk, annak ellenére, hogy látod szívünk gonoszságát, hibáinkat, fogyatékosságainkat, egyen-egyenként és a közösségeinkét is, te mégis újra és újra igent mondasz ránk emberekre. És mandátumot adsz, megbízást adsz, feladatot adsz itt a földön, hogy legyünk jó gazdái a teremtett világnak. Saját testünknek, saját életünknek, a ránk bizottaknak, a családunknak, feleségünknek, gyerekeinknek. És aztán köszönjük, hogy ilyen hatalmasra tártad az igédben ezt a perspektívát, és azt is megmutattad nekünk, hogy még egy ennél is sokkal nagyobb egésznek a részei vagyunk, a teremtett világod, minden élőlénynek, a bioszférának, az urai, gazdái. Kérlek, Uram, hogy adjál bölcsességet, felelősséget, erőt, hogy elvállaljuk tőled ezt a feladatot, ezt a gyönyörűségesen szép feladatot, tőled a teremtő, fenntartó, gondviselő, és minket újra és újra felemelő Istentől. Így fohászkodunk most hozzád, a mi atyánkhoz, úgy, ahogy a fiad tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.